Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Helyünket elfoglalva testvéreim, énekeljük a 371. dicséretünket. A 371. dicséretünk így kezdődik. Jézus Krisztus egy mesterünk, mennyei szent bölcsességünk. Helyünkön maradva imádkozzunk. Drága Úr Jézusunk, megvalljuk neked, hogy tényleg annyi mindenre rászorulunk, ahogyan itt énekeltük is, hogy tényleg mennyi mindent munkálhat a te szent lelked a mi életünkben, és megvalljuk neked, hogy tényleg ez ránk fér mindannyiunkra. Ránk fér az, hogy megértsük a te szabadat, hogy munkálkodjon a mi szívünkbe a te szent lelked, hogy tényleg hűségesek legyünk te hozzád, és ha kell, akár tényleg bátran vallhassunk te tégedet. Megvalljuk azt is őszintén, hogy amikor beszélnünk kellett te rólad, esetleg ezen a héten, sokszor talán becsuktuk a szánkat, és inkább hallgattunk. Megvalljuk azt is neked, hogy sokszor emberi bölcsesség szerint beszéltünk másoknak, és nem hagytuk azt, hogy te munkálkodj rajtunk keresztül, esetleg annak az embernek az életébe, akit oda tettél mellénk. Megvalljuk azt is, hogy sokszor a munkánkban is oly sokszor vétünk, de azért vagyunk itt most te előtted, hogy szeretnénk ezekből megtérni, szeretnénk úgy követni téged, ahogy az neked tetsző, szeretnénk neked engedelmeskedni. Ezért könyörgünk most, hogy a te szent lelkeddel és a te igéddel szólítgass bennünket, munkálkodj a mi szívünkben, lelkünkben.
Amen.
Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét az apostolok cselekedeteiből, a 26. fejezetből, a 19. verstől. Tehát Apcsel 26, 19. verstől. Ezt Pál apostol mondja. Ezért Agrippa király, nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt, hanem először Damaszkuszban és Jeruzsálemben, majd Júdea lakóinak és a pogányoknak hirdettem, hogy térjenek meg, forduljanak az Istenhez, és éljenek a megtéréshez méltóan. Ezért fogtak el engem a zsidók a templomban, és ezért akartak kivégezni. De mivel az Isten minden mai napig megsegített, itt állok, és bizonyságot teszek kicsinyeknek és nagyoknak, és semmit sem mondok azon kívül, amit Mózes és a próféták megjövendöltek. A Krisztusnak szenvednie kell, és mint aki elsőnek támad fel a halottak közül, világosságot fog hirdetni a népnek és a pogányoknak. Mikor pedig ezeket hozta fel védelmére, Festus hangosan így kiáltott. Bolond vagy te, Pál! A sok tudomány őrültségbe visz. Pál azonban így válaszolt. Nem vagyok bolond, nagyra becsült Festus, hanem igaz és józan beszédet szólok. Mert tud ezekről a király, akihez bátran szólok, mert nem hiszem, hogy elrejtve volna előtte ezek közül bármi is, hiszen nem valami zugban történt dolgok ezek. Hiszel-e, Agrippa király, a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel. Agrippa így szólt Pálhoz. Majdnem ráveszel engem is, hogy keresztjénné legyek. Pál pedig így válaszolt, kérem az Istentől, hogy előbb vagy utóbb ne csak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyanná legyenek, amilyen én is vagyok e bilincsek közül. Kezembe jutott egy olyan újságcikk, ami hát most akkor jelent meg, amikor én 5 éves voltam. Ez 90-ben íródott ez az újságcikk, és Diana hercegnőről szólt. Arról szólt, hogy a házasságától kezdődően 81-ben házasodott, ezt megvalóan meg kellett nekem nézni, hisz akkor még nem születtem meg, nem tudtam, hogy mikor házasodott, de 81-től kezdődően egészen a cikk megírásáig, tehát 90-ig mennyit költött ruhákra. Hát most, ha megkérdezném így a testvéreket, hogy mennyit költött, hát biztos sokan sokfélét tippelnének. A cikk azt írta, hogy körülbelül 1,9 millió dollárról van szó. 1,9 millió dollár. Ezt azért a testvérek szorozzák föl. Ha elkezdünk osztani, szorozni, ugye 9 év alatt, mondjuk kiszámoltam, hogy mennyit költhetett akkor egy hónapra, vagy egy hónapban, és most magyar forintban mondom, ez körülbelül 5,2 millió forint volt egy hónapban. És a cikk arról is írt, hogy mennyi mindent vásárolt ő igazából, és akkor ilyeneket írtak, hogy 95 estélyi ruha, 176 ruha, 178 felső, 54 kabát, 141 kalap, 71 blúz, 29 szoknya, 28 pulóver, 350 pár cipő. És 200 pénztárcát jelentett mindez. Aztán még olyat is ír, hogy női harisnyára, most átszámolom, 3,4 millió forintot költött, fehér neműre pedig körülbelül 6,8 millió forintot. És úgy hiszem, hogy ebben az időben, hát amikor én 5 éves voltam, és sok nő, amikor olvasta ezt a cikket, akkor én úgy hiszem, hogy sokan szerettek volna a helyében lenni, hogy de jó volna, hogyha én is ezeket birtokolnám, amiket ő birtokolt. Igen ám, viszont ugye pár évvel később tudjuk azt, hogy egy szörnyű baleset érte őt, és aztán azt is tudjuk, hogy a balesete után feltárták az ő életét, és hát az is kiderült, hogy valójában egy boldogtalan emberről volt szó igazából. Tehát sok-sok millió forintot, hát nem, most már nem millió forint, hanem milliárd forintról van szó, sok-sok millió, milliárd forintot elköltött, de valójában egy boldogtalan emberről volt szó. És Jézus ezen mondatát én úgy hiszem, azért ide idézhetném, hogy mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall. És Jézus ezen mondatát pedig, én úgy hiszem, nagyon szemléletesen mutatja az Apcsel 26. fejezete, amit itt most felolvastam a testvéreknek. Ugyanis Lukács leírja azt, hogy hogyan jelenik meg például Festus, Agrippa és Bereniké a színen, hát mondjuk ezt most pont nem olvastam föl, de a 25. fejezet 23. versében így olvassuk. Másnap aztán megérkezett Agrippa és Bereniké nagy pompával, és miután az ezredessel és a város előkelőségeivel együtt bevonultak a nagyterembe, Festus parancsára elővezették Pált. Tehát egy hatalmas nagy pompával vonultak be ők. Én úgy hiszem, hogy abban a korban is szerintem sokan vágyakoztak, ők is olyanok lenni, és de jó lenne, ha élennék a helyükben. Ha mondjuk valaki testvérek közül nézte az Oscar-díj átadást, akár csak egyszer is, mondjuk a tévében, akkor talán a testvéreknek lehet arról fogalma, hogy milyen az, amikor a gazdag és híres emberek el akarják kápráztatni a másik gazdag és híres embert, hogy én hogyan kiöltözök, és hogyan jelenek meg például az Oscar-díj átadón. És ugye erről is rengeteg cikk jelenik meg, hogy éppen most ki milyen ruhában jelenik meg, és akkor az hány millió dollárt ér, vagy hány millió forintot, vagy inkább már milliárdot. És ebben a jelenetben pedig azt látjuk, hogy megláncolva hozzák Pál apostolt, ezek elé az emberek elé, hogy az örök igazságról beszéljen nekik. És valójában ez talán a testvérek is látják, hogy igazából nem egy per volt valójában, hanem csak őt ki akarták hallgatni, mert Festusnak írni kellett egy papírt Rómába, hogy hát miről is szól ez az egész páli ügy, és hát ő nem igazán értette ezt az egész helyzetet, ezért hívta Agrippát, mert tudjuk róla, hogy ő nagyon értette a zsidó ügyeket, vagy értette a zsidó vallást, és ezért hívta őt segítségül, hogy ő is hallgassa már meg Pál apostolt, és akkor talán tudok valamit írni Rómába, én Festus, akinek egyébként fogalmam nincs itt az egész dologról. És igazából itt csak meghallgatták az apostolt. Igen ám, de amikor a meghallgatás közepén vagyunk, amikor az apostol elkezd beszélni Jézus Krisztusról, az ő feltámadásáról, akkor Festus hát már nem tudta ezt tovább hallgatni, és a következőket mondja itt, hogy bolond vagy te, Pál, a sok tudomány őrültségbe visz téged. A sok tudomány őrültségbe visz. Egyik oldalon tehát ott vannak Festuszék, Festus, Agrippa, Bereniké a pompájukkal, és elég látványos bevonulójukkal, meg az egész életükkel. A másik oldalon pedig ott van Pál apostol, aki éppen rab, és Jézus Krisztus evangéliumát hirdeti nekik. És Pál eléri a beszélgetésben azt, hogy elkezdjék latolgatni kérdésben, hogy ki a bolond, vagy ki az őrült. Ki valójában a bolond? A kérdés pedig, hát úgy hiszem, hogy azért mindannyian tudnánk válaszolni, de most két lehetőségünk van. Az egyik, hogy azt mondjuk, hogy talán Pál a bolond, vagy az őrült, aki feladott mindent, hogy Jézus Krisztust kövesse. Vagy Agrippáék azok, akik igazából azért élnek a földön, hogy a földi dolgokat megszerezzék. Ki igazából bolond? Ez a nagy kérdés. És úgy hiszem, hogy a Biblia válasza is pedig elég egyértelmű. Én ide megfogalmaztam magamnak egy mondatot, egy ilyen, ezt így szoktuk nevezni, hogy egy tételmondatot. Én ezt így fogalmaztam meg, hogy a bolond ember ebben a világban él, míg a józan engedelmeskedik Krisztusnak, és az örökké valóság fényében éli az életét. Tudom, hogy egy kicsit hosszú, és lehet, hogy a testvérek néztek is most, hogy várj, ez most hogy is hangzott az eleje? De nézzük meg ezt a mondatot, akkor hogyan is néz ez ki. Itt az első pontban inkább a negatívumokat szeretném megnézni, hogy hogyan, milyenek is voltak Agrippáék. Ezt így fogalmazta meg egy hatalmas nagy pontban, hogy a bolond ember ebben a mostani világban éli az életét. Persze mi is, de aztán majd érteni fogjuk, remélem, hogy hogyan. Martin Luther mondta a következő mondatot, a testvérek majd nyugodtan bólogassanak, hogyha értik vagy nem értik, mert aztán még egyszer felolvasom. Azt mondja, sok mindent tartottam a kezemben, de mindent elvesztettem, de azokat a dolgokat, amiket Isten kezébe tettem, még mindig birtoklom. Ez még könnyebb volt. Aztán Jim Elliot, aki 28 évesen Ecuadorban mártír halált halt, ő a következőket mondta, itt már lehet bólogatni majd. Nem bolond az, aki odaadja azt, amit nem tarthat meg, azért, amit nem veszthet el. Nem bolond az, aki odaadja azt, amit nem tarthat meg, azért, amit nem veszíthet el. Hát úgy hiszem, hogy ezeket az idézeteket talán ismerjük, vagy talán ismerjük a lényegét, hogy mit akarnak ezzel kifejezni, de mégis be kell ismernünk azt, hogy hát a jelenlegi világ nagy vonzerőt képvisel a legtöbbünk számára. Ezt én így vallom meg, hogy még sokszor nekem is nagy vonzerőt képvisel. Kevés Krisztus követő él ebben a világban úgy, akik valóban Krisztusért minden földi dolgot elhagytak volna. És sok olyan keresztény emberről tudok, akik két lábbal, hát különféle országnak a talaján próbálnak megállni, olyan, mint hogyha középen lenne az ország határ, és megpróbálnak az egyik lábukkal az egyik országban járni, de a másik lábukkal meg a másik országban. És így néz ki, hogy egyrészt járnak a világban is, mert az úgy kényelmes és nagyon jó, de másrészt meg szeretnék Isten országában is járni, mert az is nagyon jó, mert hát végül üdvösséget kapok, nem? Hát azért csak jó lesz a végén. Tehát próbálnak mind a kettővel így egyszerre járni, és aztán rájön az ember, hogy ez a kettő nem működik. Sőt, tudunk olyan keresztényekről, akik már a Biblia időben is így próbáltak élni. Például Démászról Pál apostol a következőt mondja, a Filemon 24-ben őt munkatársnak nevezi, aztán pedig a 2. Timóteusban pedig már úgy utal rá, hogy Démász elhagyott engem, mivel ehhez a világhoz ragaszkodott. Tehát már Pál idejében is voltak emberek, akik követték őt, de aztán meg a világ nagyobb vonzerőt képviselt. És úgy hiszem, mindannyiunknak emlékeznünk kell Jézus Krisztusnak a szavaira, amik így hangoznak például Lukács evangéliumából, nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak, vagy János így fejezi ki az első János levélben, ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van, ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az atya szeretete. És tegyünk egy rövid pillantást Posmár Festus és Agrippa életére, és Berenike életére, és tényleg nagyon rövid leszek, mert sok dolgot emeltem ki. Lesz olyan, ahol nem is mondok példákat, mert nem akarom, hogy ezzel menjen az idő. Remélem a testvérek érteni fogják, és nem az lesz, hogy úgy köszönünk el, hogy mindenki ásított egy nagyot, és jót aludtunk ma. 6 negatív dolgot emeltem ki, és tényleg röviden próbálok ezekre utalni, amelyek aztán figyelmeztetések számunkra. Mindegyiknek az a vége, hogy alapvetően egy ember miért ragaszkodik jobban a világhoz? Miért ragaszkodhatunk mi is jobban a világhoz alapvetően, mint Jézus Krisztushoz? És az elsőt így fogalmaztam meg, hogy a sikerről alkotott hibás felfogás következménye lehet az, hogy jobban ragaszkodunk a világhoz. Én emlékszem arra, amikor Angliába töltöttem egy pár napot, és voltak kedves testvérek ottani gyülekezetben, akik elkísértek engem Londonba, mert hát én nagy mellénnyel azt mondtam, hogy majd egyedül elmegyek a fővárosba, és majd én ott körülnézek, és azt mondták, hogy én oda nem menjek egyedül, mert biztos el fogok tévedni, és nagyon jó volt, hogy eljöttek velem. És emlékszem, amikor hát ott a palota környékén jártunk, hát nem tudom, a testvérek, én akkor voltam ott először, minden le volt zárva, nem tudom hány sávos autóutak is ott le voltak zárva kordonnal, és én csak így viccesen megjegyeztem, persze ebben nem gondoltam bele, bár persze ez nem volt vicces, hogy mondom, mi van akkor, ha itt valaki elkiabálja magát, hogy vigyázz a terroristák, és azt mondták, hogy itt most ezt azonnal hagyjam abba, és elhúztak onnan, mert hogyha ezt meghallják ott a katonák, akik ott álltak, engem azonnal elvisznek. És akkor meséltek egy olyan történetet, hogy hát volt egy olyan illető, aki csak elment kocogni, és véletlenül kivágott a limuzin elé, ahol egy nagy londoni előkerőség utazott, és azt csináltak, hogy megbilincselték őt, és két napig volt fogdában, mert azt hitték, hogy ő valamit akar az autóval. És próbálta ott mondani, nem, nem, ő csak futott, és hát éppen nem nézett szét a park környékén, és hát ezért vágott ki az autó elé. És gondoljanak bele a testvérek, mondjuk ha ismernének egy olyan embert, egy olyan üzletembert, aki az angol királynéval szokott vacsorázni. Az azért számunkra egy nagy dicsőség lenne, nem? Hogy azt tudom mondani, hogy én ismerek egy olyan embert, aki az angol királynéval szokott vacsorázni. Hát azért ez egy nagy dicsőség lenne számunkra, nem? Mindenki úgy felnézne ránk, hú, te tényleg ismersz ilyen embert? Persze, ismerek ilyen embert, nem? És úgy hiszem, ez nagy dicsőség lenne számunkra, de gondoljatok bele, testvéreim, hogy milyen hatalmasok voltak itt például együtt, itt az Abcsel 26-ban. Itt volt Festus, Agrippa, most nem sorol még egyszer a nevüket, akiket fegyveres őrök kísértek el, mondjuk a kocsiuktól, a nagyterembe. Rengeteg szolga várta az ő kívánságaikat. Meghívott vendégek egytől egyik meghajoltak, tisztelettudóan üdvözölték őket, és a világ szemében ők voltak az elérendő cél. Ahol azt tudták mondani emberek, hogy én is olyan akarok lenni. De azokat, akik a világ sikeresnek tartott, ez nem tudom, hogy a testvérek tudják-e, de Festus 2 évvel később meghal. Tehát ő, itt elássuk őt igazából. És sokan megjegyzik egyébként, hogyha Agrippa és Berenike nem szerepelne a Bibliában, akkor sokan nem is ismernék az ő nevüket. Persze vannak más történelemkönyvek, amiről sok mindent megtudunk róluk, de a Szentírás tette igazából híressé őket. De ha nem szerepelnének a Szentírásban, akkor úgy igazából nem is, ha azt mondanám a testvéreknek, hogy Agrippa és Berenike, lehet, hogy sokan néznének, hogy na azok meg kicsodák. De gondoljatok bele, hogy akiket a világ szemében sikeresnek gondoltak akkor, azok már meghaltak, Festus már akkor 2 évvel később, de már azóta már Agrippa és Berenike is. És ha fölteszem nektek azt a kérdést, hogy ki volt valójában sikeres igazából, akkor kit mondanátok? Hát én úgy hiszem, hogy Pál apostolt mondanánk, aki éppen meg volt kötözve. Aki a világ szemében azt mondja, hogy itt van egy Pál apostol, hát ez most itt meg akarják hallgatni, szerencsétlen, meg koszos, és már nem tudom hány éve itt van börtönben. De hogy ne azokra tekintsetek, akik sikeresek a világ szemében, hanem Pál apostolra. Mert a sikerről alkotott hibás felfogás sajnálatos módon eredményezi bennünk azt, hogy aztán a világhoz akarunk ragaszkodni. A másik pedig, így fogalmaztam meg, hogy mások lenyűgözése is annak a következménye, hogy ehhez a világhoz ragaszkodunk, amikor másokat akarunk lenyűgözni. Hát Festuszék mindenképpen le akartak mindenkit nyűgözni abban, hogy ők milyen pompásak, milyen gazdagok, híresek, de a halálos hibájuk éppen abban állt, hogy nem gondoltak arra, hogy úgy éljenek, ahogyan az kedves Isten előtt. Majd aztán Berenikére még utalok, nem is olyan régen egy gyülekezeti taggal olvastam Berenikének az életét, és hát elég szappanopera szagú az egész élete. Én úgy hiszem, hogyha egy ilyen sorozat készítő cég olvasná az ő életét, szerintem egy nagyon jó sorozat, jó néhány évadot kiadna az ő élete. Jó volna, hogyha megnéznék az ő életét, majd a testvéreknek hozok belőle egy-két mozzanatot. De gondoljatok bele, hogy ezek az emberek egyáltalán nem néztek, nem tekintettek arra, hogy Isten mit gondol erről az egész életünkről. Helyes-e a mi életünk? Jó-e a mi életünk Isten előtt? Ők ezzel nem foglalkoztak neki. Az volt a fontos, hogy mások előtt sikeresek legyenek, és az a fontos számukra, hogy mások mit mondanak. Mit mondanak. És sokszor sajnálatos módon bennünket is megkörnyékezhet ez a bűn, vagy ez a... A világnak ez a csábítása, és mi is sokszor szeretnénk másokat lenyűgözni. Másokat lenyűgözni. Ha más nem, mondjuk lehet akár a szolgálatban is próbálok másokat lenyűgözni, hogy én jobb vagyok nála. És elfelejtjük, hogy a hangsúly azon van, ami Istennek tetsző, aki a szíveket vizsgálja. És Ézsaiás könyvéből olvasok a testvéreknek a 66. fejezetből. Ezt Isten mondja, mert én arra tekintek, aki nyomorult és megtört szívű, és aki igéimet tiszteli. A következő pedig pont így hangzik, hogy az ész túlhangsúlyozásának a következménye, hogy ezért a világért élünk. Miért mondom ezt? Azért, mert Festus ilyen ember volt. Nézzétek csak meg, Festus ugye a következőt mondja, hogy bolond vagy te, Pál, a sok tudomány őrültségbe visz téged. Ő egy olyan ember volt, aki ismerte nagyon jól a filozófiai gondolkodást, a filozófiát, és azt mondta, hogy Pál, te most, amikor elkezdesz nekem beszélni itt a feltámadásról, meg arról, hogy Jézus Krisztus, aki meghalt és feltámadt, te itt már megőrültél egy kicsit. Sokat olvastál szerintem. Jó, ezt szerintem ezt így felejtsd el, te most itt megbolondultál. Ő ezt kezdte el hangsúlyozni. És esze ágában nem jutott az, hogy esetleg Istennek hatalmában áll egy ilyen dolgot megtenni, hogy Jézus Krisztust, az ő egyszülött fiát feltámasztja a halálból. Amikor ezt kezdjük el hangsúlyozni nagyon sokszor, és sokszor nem gondolunk arra, hogy Istennek sok minden a hatalmába állhat. Más nem az, hogy az ő egyszülött fiát feltámasztotta a halálból. Aztán a következő, például a mások véleményére való fókuszálásunknak is az lehet a következménye, hogy ezért a világért élünk. És amikor Pál éles kérdésével sarokba szorította Agrippát, ugye azt mondta neki, hogy hiszel-e Agrippa, hát azért ez elég éles kérdés volt. Én nem tudom, hogy a testvérek állítottak-e már sarokba bárkit is egy ilyen kérdéssel, hogy hiszel-e Jézus Krisztusban így egyértelműen. Hát Agrippa ugye ezt válaszolta, azért nem tudom, hogy a testvérek érzékelik-e, de hogy ennek van egy ilyen élcelődése is, ugye ott mindenki előtt, most próbálja ott megpróbál Agrippa viccesen viszonyulni a dolgokhoz, és azt mondja, hogy majdnem ráveszel engem is, hogy kereszténynél legyek. És persze el tudom képzelni, hogy sokan ott elkezdtek nevetni. Azért is, mert a keresztény szó ekkor egyébként egy gújnév volt. Egyébként egy gújnév volt. Krisztus követője. Így nevezték ezeket az embereket. Ugye ezért neveztek bennünket aztán kereszténynek. Volt egyfajta gújnév benne. És ezt ő ki is hangsúlyozza, hogy keresztjénné akarsz engem tenni, Krisztus követővé. És persze mindenki csak úgy mosolygott, hogy hú, igen, ez egy nagyon vicces megjegyzése Agrippának. Holott pedig zavarba jöhetett volna Agrippa, és megtette volna azt, hogy igazad van, az én életem tényleg olyan élet, ami egy bűnös élet, és én most ezt szeretném neked megvallani, és szeretném letenni előtted. Hát ezért ez nem hiszem, hogy sokan megtennénk. Én emlékszem például egy tanárra, még az egyetemen, akivel én nem voltam nagyon jóban, sokszor összerúgtuk a port, és egyszer meg is vádolt azzal, hogy én mindegy, hogy mit csináltam az egyik óravázlatot, tehát írtunk egy ilyen hittan óravázlatot, és ő azt mondta, hogy én ezt valahonnan koppintottam, Ctrl-C, Ctrl-V-ztem, és hiába mondtam, hogy nem, aztán bementünk az irodájába, ő elkezdte keresni, aztán nem találta meg, és azt mondta, hogy jó, ez itt nem szerepel, de biztos az otthoni számítógépén ott van. És ezért a feleletem, mivel a feleletem 5-ös lett, az óravázlat meg 1-es, ezért 3-as kaptam a vizsgán végül. De nekem az volt a legpozitívabb benne, hogy a következő fél évben ő odament az osztály elé, és azt mondta, hogy sajnálja azt, hogy ő ezt tette, nagyon sajnálja, egy egyetemi professzorról van szó, ő sajnálja, hogy ezt tette, és mivel ezt tette, ő hajlandó arra, hogy év végén jobb jegyet ad nekem a vizsgán, mert hogy ő ezt nem találta meg, és ezt nagyon sajnálja és röstelli. Én ezen annyira csodálkoztam, hogy ezt így beismerte mindenki előtt. Hát nem tudom, a testvérek találkoztak-e már ilyen, hogy egy egyetemi professzor ezt beismeri, mondjuk kis semmi diákok előtt, hogy igen, most talán hibáztam, vétettem. Ez számomra olyan pozitív volt akkor. És egyébként aztán ő nála jelentkeztem egy ilyen, lehetett utána ott az egyetemen ilyen személyes beszélgetésre menni tanárokhoz, és én őt választottam pont ezért, hogy akkor hozzámegyek. De itt is megtörténhetett volna az, hogy Agrippa beismeri, hogy igen, én itt vétettem, mert nekem ilyen és ilyen életem van. De nem tette meg. Miért? Mert ott van a nagy sokaság. Ott van a nagy sokaság. És úgy hiszem, hogy a társaink, barátaink, vagy talán családtagjaink nyomása mindig nagy erő lehet ahhoz, elégséges erő lehet ahhoz, hogy távol tartsanak bennünket Istentől. Ez megtörténhet. Távol tartsanak bennünket Jézus Krisztustól. Én emlékszem arra, Pécenen, ezt lehet, hogy már mondtam a testvéreknek, egy olyan emberre emlékszem, aki elkezdett járni a gyülekezetbe azért, mert megkereszteltük a gyerekét, és ő arra tett ígéretet, hogy igen, úgy nevelem és neveltetem, és azt mondta, hogy ő ezt szeretné megismerni, hogy ez micsoda ez az egész. És ezért elkezdett járni a felnőtt konfirmációs órára. És egyik alkalommal emlékszem arra, hogy jött a konfirmációs órára, nagyon őszinte volt, azt mondta, hogy hát minden vasárnap ugye ő eljön Isten tiszteletre, de a felesége mindig azt mondja neki reggel, hogy mikor kezdődik az Isten tisztelet? És mikor van vége? Mikor fogsz hazaérni? Mert hát itt van egy kisgyerek, és te most itt hagysz engem egyedül vele. Ezt így nem mondta ki, de azért érzékeltetve volt, hogy mikor érsz haza? És mondta, hogy igen, 10 órakor kezdődik, meddig tartasz? És ezt annyira őszintén ott beismert a konfirmációs órán, hogy ezzel úgy küzd, hogy a felesége mégis azt mondja neki, hogy így érzékelteti, hogy nem jó az, hogy te eljársz, és ő mégis eljár, és van benne egy ilyen belső feszültség. Mert sajnos megtörténhet az, hogy a szeretteink, vagy akár a tömeg, vagy akik ott élnek mellettünk, Jézus Krisztustól elhúznak bennünket. Ugye ezért is szoktuk azt mondani fiataloknak, meg nem csak ezért, hanem a Szentírás miatt is, hogy hitetlenekkel felemás igában nem szabad lenni. Pont ezért, mert egy hitetlen elhúz Jézus Krisztustól. Elhúz Jézus Krisztustól. Aztán a következő gondolat, már csak 2 negatív lesz, és aztán rátérünk a pozitívakra, megígérem. A negatív így hangzik, hogy élni a földi dolgokért, vagy szeretni a földi dolgokat, azt okozzák, hogy ezért a világért élünk. Hát ez elég egyértelmű, úgy hiszem, amikor földi dolgokat hajszolunk. És napjainkban, ugye sokan úgy hiszem, erről tudnánk sokat beszélni. Én is sokszor, amikor fölkelek, eszembe jut, hogy most miket kell elvégezni, miket kell csinálnom igazából, és aztán megfeledkezek arról, hogy hát ne ez legyen az első gondolatom, hanem akkor nyissam ki a Szentírást, és mit akar Isten. Sokszor én is megfeledkezek erről, mert mire fókuszálok először? A földi dolgokra, hogy most hova kell menni, mit kell venni, mit kell csinálni, kivel kell esetleg beszélni. És megfeledkezek arról, hogy nem ez az első legfontosabb kérdés, hanem az, hogy Uram, te mit akarsz most éppen. És úgy hiszem, sokan itt ebben az időben is jól éltek, rengeteg pénzük volt, a legjobb ruhákat viselték, a legjobb ételeket ették, és a legkényelmesebb helyeken éltek, Pál pedig ezzel szemben képviselte a tulajdon nélküli életet, aki nem rendelkezett semmilyen befektetéssel. És talán csak egy bőrönbe csomagolt dolgok képezték az ő tulajdonát, az ő földi vagyonát. De ha feltennénk azt a kérdést, hogy ki volt igazán gazdag, én úgy hiszem azért, hogy hát remélem azért tudnánk, úgy tudnánk felelni, hogy Pál apostol volt igazán gazdag. Emlékeztetnünk kell tehát magunkat arra, hogy mi vagyunk mindannak a felügyelői, amivel Isten megbízott bennünket. Amikor pedig Isten előtt meg fogunk állni, egy számlát fogunk tőle kapni, hogy mindazt, amit tőle kaptunk, hogyan fektettük be az örökké valóság fényében. Ez egy nagy kérdés. Amit Istentől kaptunk, az hogyan fektettük be? Mert megtörténhet az, hogy nem ezzel a befektetéssel foglalkoztam, hanem a földi dolgokkal, és itt igazából nem történt semmi. Nem beszéltem senkinek az evangéliumról. Nem képeztem magam abban, hogy tudjak jól beszélni, hogy még többen megértsék az evangéliumot. Ez nagyon jó, ha egy ember megértette, de ennél lehetne még jobb. Megértik 2, az már még jobb. Mert ebben fejlesztem magam, vagy ebben fejleszted magad akár. Mert Isten rád bízott valamit, rád bízott talentumot, és a kérdés az, hogy amikor megállunk Isten előtt, akkor úgy állunk meg előtte, hogy Uram, ezt gyarapítottuk. Ezt gyarapítottuk. És az utolsó, és itt fogok kitérni egy kicsit a szappanoperára, lehet, hogy már mindenki ezt várta, hogy a földi öröm hajszolásának a következménye az, hogy ezért a világért élünk. Akik hajszolják a földi örömöt, annak az a következménye, hogy aztán ezért is élünk. Hát most itt Druzillára, vagy akár Agrippára, vagy Berenikére is gondolhatnak a testvérek. Én most csak Berenikének az életéről szeretnék beszélni egy kicsit, most nem is Agrippáról, bár őróla is lehetne ugyanilyen sokat beszélni, és sok dolgot ki is fog belőle hagyni. Én nem tudom, hogy a testvérek tudják-e, hogy az ő első férje Kákisz királya volt, egy hatalmas király, aki valójában az ő nagybátyja volt. És aztán ő 48-ban meghalt, Kákisz királya, és Berenike ezután tért vissza Agrippához, második Agrippához pontosabban, és együtt éltek. Olyan kapcsolatuk volt, ami hát mindenki a szájára vette az ő életüket, mindenki beszélt róluk, hát ők testvérek voltak, ugye Agrippa, Berenike és Druzilla, ők vérszerinti testvérek voltak, de ők együtt éltek igazából, Agrippa és Berenike. Olyan nagy vízhangja volt ennek az egésznek, hogy egyébként egy költő is írt róluk egy ilyen költeményt. Aki akarja, nyugodtan nézzen utána, Juvenalisnak hívják ezt a költőt, keressen utána, hogy miket írt róluk. A zsidó háború ideje alatt viszont megismerkedtek Titus tábornokkal, talán sokan tudják a testvérek közül, hogy ő lett később a római birodalom császára, ő ekkor még hadvezér volt, egy tábornok. Igen ám, csak Berenike az ő szeretője lett. Csak az volt a probléma ezzel, hogy Berenike 15 évvel idősebb volt Titus tábornoknál, és ez akkor is egyébként abban a világban is annyira szemet szúrt az embereknek, például amikor Titus visszatért Rómába, magával vitte Berenikét, hogy a rómaiak ezért őt megszólták, hogy mi az, hogy egy 15 évvel idősebb hölgyel köti össze az életét. Hát ez milyen? Hát én nem tudom, milyen lehetett ez a Berenike, én úgy hiszem, egy nagyon csinos hölgy lehetett, úgy, hogy 15 évvel idősebbként képes volt egy Titus tábornokot elcsábítani. Igen, ám, de aztán a tábornok, ő is ezt nagyon gáznak érezte az egész helyzetet, és visszaküldte Jeruzsálembe Berenikét. Aztán később tudunk olyat is, hogy amikor újra összeismerkedtek, akkor Berenike újra próbálkozott Titusnál, csak aztán Titus már erre nem volt hajlandó, mert akkor már ő volt igazából a császár, és akkor ott már tudta, hogy császárként ez lehetetlen. Csak néhány mozzanatot emeltem ki az ő életéből. És ha megnézitek, testvérek, hát gondoljatok bele, hogy miért élt ez a lány. Beszélhetnénk egyébként Agrippáról is. Hát az örömöket hajszolta, hogy most hol legyen nekem egy szeretőm, hol legyen nekem egy olyan ember, aki ott van mellettem, és ezeket hajszolta, ezeket az örömöket, mert neki ez volt a fontos. És ennek az eredménye az volt, hogy ezért a világért élt. És például nem tudunk úgy elmenni egy szupermarketbe anélkül, hogy nem találkoznánk olyan magazinokkal, hát most már nem tudom, kiolvas magazint, de amikor elmegyek mellette, mindig azt látom, hogy minden második magazinon egy olyan embernek vagy hölgynek a képe szerepel, hát akik úgy, most nem is tudom, hogy fogalmazok, bizonyos képességeiket kirakják. És ezek mellett úgy kell elhaladjunk, hogy ez mint a mi sem természetesebb lenne. Félig messzelen emberek ott vannak, és mutogatják önmagukat. Hát én nem tudom, hogy kik azok, akik ezen fölháborodnak, vagy ezen kiakadnak, hogy ezeket látjuk, mert sokszor sok ember kiteszi azt, hogy elcsábítja a másik embert. És úgy hiszem, nagyon rossz az, amikor egy keresztény ember ugyanezzel küzd. Gyötrelem az, egy férfinak leginkább. Én tudom azt, hogy egy férfi embernek sokszor a szemén keresztül lehet megfogni, vagy sokan úgy mondják, hogy a hasán keresztül. De sajnos sokszor a férfi ember ilyen, hogy a szemén keresztül megfogják, és tudom azt, hogy sok keresztény küzd ezzel, a testiséggel, hogy ezt az örömöt akarja hajszolni. Sőt, tudok olyan, hát így fogalmazok, most csak idézőjelbe teszem, keresztény emberről, aki elment olyan helyre, aki igénybe vett bizonyos szolgáltatásokat. És ezen meglepődtem, hogy volt erre képes ilyen helyre elmenni, mert számára ez volt a fontos. Keresztény emberek is küzdenek ezzel is, és az emberek vágyakoznak, ezt akarják hajszolni. Gondoljanak bele, a testvérek szerintem leginkább ezzel a fiatalok küzdenek, ezzel a testiséggel. Festus, Agrippa és Berenike élete mutatja meg nekünk, hogy valójában, most már így a végén közelítek ennek a pontnak, hogy ki volt valójában őrült és bolond. Mit követtek ők, mire rendezték be az életüket? Mire rendezték be az életüket? És most nézzük meg tényleg, itt most már sokkal rövidebb leszek, Pál apostolt, és itt szeretnék utalni egy szóra, amit én nagyon szeretek. Itt így mondja az apostol: nem vagyok bolond, nagyra becsült Festus, hanem igaz és józan beszédet szólok. A józan szó, elmondom, hogy mit jelent szó szerint, itt azt jelenti, hogy üdvösségre törekvő élet. Pontosan ezt jelenti, üdvösségre törekvés. És ezt azért fordítják józannak, vagy szokták még okosnak is fordítani, mert gondoljanak bele a testvérek, hogy egy ember, aki megérti az evangéliumot, Jézus Krisztus kegyelmét, az utána ez alapján erre rendezi be az életét, így él, ennek a tudatában, azaz üdvösségre törekvő életet él, azaz józan életet, okos életet, mert ő számít azzal, hogy Jézus Krisztus az életét adta, ő érette. Tehát ezért szokták így fordítani, hogy ez józant jelent, de szó szerint ezt jelenti, hogy üdvösségre törekvő, üdvösségre törekvés, valami ilyesmit jelent. Ez a két szó van benne. És Pál teljes mértékben Jézus Krisztusban bízott, ez nem egy irracionalista, nem is tudom, oda szentelése volt Jézus Krisztusnak, hanem ő úgy szentelte oda az életét, hogy ő találkozott Jézus Krisztussal, hallott bizonságtételeket is, és ebben ő biztos volt. Hát ő nem volt őrült, sőt, nagyon is biztos volt abban, hogy Jézus Krisztus élt, meghalt, de feltámadt, mert még találkozott is vele. És csak három dolgot fogok itt most megemlíteni. Az első és legfontosabb, hogy a józanság, az okos élet, a józan élet egy átalakítással kezdődik, egy átformálással. Ezt azért remélem a testvérek mind értik. Gondoljatok csak Pál életére, milyen életet élt, és aztán hová jutott. Nem akarok minden egyes pontra kitérni, mert sok lenne, aztán el is menne az idő, de neki egy józan élete volt. Pont a megtérése előtt, és remélem, hogy most már érzékelitek, a megtérése előtt élt egy bolond életet, és aztán történt egy változás az életében, és utána kezdett el józanul élni, okosan élni, úgy élni, hogy számított Jézus Krisztusra. Az egyetlen és biztonságos és józan ösvény az, hogy engedelmeskedem Jézus Krisztusnak. Pál apostol ezt tette. Egészen addig, amíg egy átalakulás meg nem történik egy ember életében, akkor így fogalmazok, egészen addig az az ember bolond embernek számít, bolond embernek. Ha megtörténik, akkor józan életet kezdhet élni, de még abban is bukhat egyébként, elbukhat szegény emberünk. És én úgy hiszem, hogy az áldás útja pedig mind ma, mind pedig az örökké valóság számára az, hogy abba hagyjuk az Istennel való harcunkat, megbánjuk bűneinket, és Jézus Krisztusban bízunk, mint megváltóban. Miért? Mert ekkor kezdődik meg az átalakítás. De ez nem csak egyszer történik, hanem ez folyamatosan történik. Mert lehet, hogy most is harcolok valamivel szemben Istennel, de ez azt jelenti, hogy akkor megadom magam neki. És azt mondom, hogy Uram, rendben van, átadom magam neked, és te formálj engem. Na, ez a józan élet. Ez a józan élet, mert üdvösségre törekszem. Üdvösségre törekszem. Aztán ilyet is írtam meg, ez már a második része, hogy az átalakítás a radikalitásban mutatkozik meg. Hogyan? Jézus Krisztus iránti örök életre szóló engedelmességben. Hát ez radikális. Ez radikális. Csak Jézus Krisztusnak néhány mondatát olvasom. Azt mondja, hogy ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem. Vagy azt is mondja nekünk a mi Urunk Jézus, hogy ahelyett, hogy a világi dolgokat üldöznénk, először keressük az ő országát és az ő igazságát. És én attól tartok, hogy sok ember egyébként, sok keresztény ember, hát ezt ma elutasítja Jézusnak ezt a hívását, mert sokszor úgy gondolnak rá, azt gondolják, hogy ez azoknak szól, akik misszionáriusként szolgálnak valahol, külföldön. Na azoknak ez szól, ők elhagyhatnak mindent. Én azért egy-két dolgot megtartok. De a hívás most is ugyanígy szól, szól neked is, és nekem is. És ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül. És én úgy hiszem, hogy sokan, sajnos sok keresztény ember inkább építgeti a karrierjét, inkább a családdal foglalkozik. Persze tudom, hogy ezek fontos dolgok, nem azt akarom mondani, hogy ezek nem fontos dolgok, de ennél van egy fontosabb dolog is, hogy megtudjam, hogy ő mit akar, Jézus Krisztus. És én azt hiszem, hogy sokszor ezek felcserélődnek egyébként az életünkben. És sokszor az egyház, a gyülekezet, az az ember életében egy szelet. Egy szeletet képvisel. Én elmegyek a gyülekezetbe, és éppen azt a szeletet élem. Aztán amikor hazamegyek, akkor a tortának egy másik szeletét eszem. Mert az is finom. De amikor eljövök a gyülekezetbe, akkor meg a másik részét eszem, mert az is finom. Hogy mi a jó nekem. És sokszor ez alapján éljük az életünket. És nem radikális engedelmességben élünk. Nem radikális engedelmességben, csekély mértékben látszik sokszor az életünkben az, hogy Jézus Krisztust követjük. A Biblia pedig világosan tanít bennünket arról, hogy minden keresztény életnek a középpontjában Jézus Krisztusnak kell lennie, és az ő országa, és az ő országa. És az utolsó gondolat, erre most már csak nem is akarok nagyon erről beszélni, hogy a Jézus Krisztusnak való engedelmességnek csak az örökké valóság fényében van értelme. Pál apostol így mondja a korintusi levélben, azt mondja, hogyha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, tehát ugye azt mondja Pál, itt tudom, hogy nem olvastam fel az elejét, ugye végig arról kezd el beszélni, mi van akkor, ha Jézus nem támad fel a halálból, és elkezdi ezt végigvenni logikusan. Egyébként nagyon jó ott az érvelése az apostolnak, nyugodtan olvassák végig a testvérek, 1 Korintus 15, elkezdi végigvenni, hogy mi van akkor, hogyha Krisztus nem támad fel a halálból, akkor ugye azt mondja, hogy a mi hitünk hiába való, mi olyan dolgokról beszélünk nektek, ami egyébként egy hiába való dolog, ami egyébként egy hazugság, mi átverünk benneteket, sőt, még magunkat is átverjük, és ugye azt mondja utána az apostol, ha csak ebben reménykedek, ebben a hazugságban, a Krisztusban, minden embernél nyomorultabb vagyok. De aztán így folytatja a következő, hogy ám de Krisztus feltámadt, ám de feltámadt. Itt mindennek az örökké valóságnak a fényében van értelme. Ahogyan élek, ahogyan a feleségemmel élek, ahogyan a gyerekeket neveljük, ahogyan a mindennapjainkat éljük, annak csak az örökké valóság fényében van értelme, mert mi tudjuk azt, hogy Jézus előtt meg fogunk állni, mi ezzel tisztában vagyunk. Nem olyanok vagyunk, mint a világi emberek. Mi józanok vagyunk, üdvösségre törekvő életet élünk. És egy utolsó történetet mondok el a testvéreknek. Én olvastam egyszer egy illetőről, most nem mondom a nevét, mert félek, hogy én is rosszul fogom kimondani. Jó, nehéz és bonyolult neve van. Egy tehetséges fiatal énekes volt ő, aki sokszor operában lépett föl, nem magyar illetőről van szó, és az operaház lépcsőjén hívta el az úr őt a szolgálatra. De egy olyan szolgálatra hívta el, hogy hát Afrikába menjen el szolgálni ő igazából. És hát sokat gondolkozott ezen, aztán végül elment Afrikába, de úgy, hogy a testvére is vele ment. Hívő emberekről van szó. Igen, ám csak hát az afrikai körülményeket nem igazán bírták, ez már 2 évszázaddal ezelőtt történt ez a történet, az 1800-as évek végén. De annyira nem bírták, hogy a testvére meghalt egy ottani betegségben, eltemette szegényt. Aztán visszatért Amerikába, és ott még jó ideig el volt, de aztán 95-ben ő volt az, aki megalapította az afrikai ilyen missziós munkát igazából, hogy elkezdtek emberek végre eljutni most már Afrikába, és hirdetni az igét. Igen ám, csak amikor megalapította ezt a közösséget, úgymond, nem telt el 14 hónap, és ő is meghalt egy ottani afrikai betegségben. És ott tartott ez az egész missziós közösség, hogy 1899-ben Afrikában rajtuk keresztül egyetlen egy ember misszionált, egyetlen egy ember hirdette az evangéliumot. És lehet, hogy sokan azt mondanánk ilyenkor, hogy na, ez az ember egy nagy bolond volt, meghalt a testvére, és ő is meghalt. Mi értelme volt az egésznek? De ha tovább nézzük a történetet, 1971-re Afrikában, ugyanezen a missziós közösségen keresztül már több mint 1,5 millióan hitre jutottak, és gyülekezetbe jártak afrikai emberek. És eleinte, én tudom azt is, amikor olvastam egy olyan részt is itt, amikor egy illető ezt leírta, hogy ott tartott ez az egész evangelizálás, vagy ez a misszionálás, hogy több misszionárius halt meg, mint amennyi afrikai hitre jutott. Többen meghaltak, mint akik hitre jutottak. És most föltehetnénk a kérdést, hogy volt-e az egésznek értelme, és mi már látjuk az egészet, hogy igen, volt értelme, mert már több mint 1,5 millióan hitre jutottak. És föltetjük azt a kérdést, hogy ki a bolond, ki az őrült, aki Jézus Krisztusnak szenti az életét, vagy az, aki itt a világba berendezkedik, és ezt az életet hajszolja. Mert arra figyelmeztetek mindenkit, magamat is, hogy egyszer letesszük a lantot mindannyian, és Jézus Krisztus előtt meg fogunk állni. A kérdés az, hogy hogyan éltünk itt a Földön, hogy odaadtam-e neki az életemet, odaadtam-e mindent, vagy pedig minden mást hajszoltam, és azt mondtam, hogy én inkább ezeket hajszolom, annak ott nincs értelme. Nem foglalkozok ilyen bolondságokkal, hogy az evangéliumot hirdetem, majd más csinálja. Ki a bolond, testvérem? És adja az Isten mindannyiunknak, hogy arra jussunk, bármilyen őrültségnek is hangzik, hogy mi akkor is Jézus Krisztust követjük, amikor mások máshogy vélekednek körülöttünk. Amikor mi elkezdjük az evangéliumot hirdetni, akkor is azt hirdetjük, még ha balgaságnak is tartják sokan. Én ebben bátorítalak benneteket, magamat is, hogy ne tekintsünk a világra azt, hogy ők mit hajszolnak, hanem egyedül Jézus Krisztusra tekintsünk, és őt kövessük mindenben. Amen. Imádkozzunk helyünkön. Hálásak vagyunk neked, mennyi édesatyánk, ezért a néhány mondatért hálásak vagyunk itt Pál apostol életéért, azért, hogy rámutatsz a mi életünkre is, hogy mi hol tudunk elbukni, hol tudunk sokszor jobban ragaszkodni a világhoz, mint te hozzád. És most szeretnénk ebből megtérni, drága Úr Jézusunk. Szeretnénk azt, hogyha ettől megóvnál bennünket az ilyen élettől, és olyan jó volna, hogyha tényleg itt a földön nyitogatnád a mi szemünket, szívünket arra, hogy kinek beszélhetnénk az evangéliumról, hogy ne tartsuk bolondságnak azt, hogy mi emberek között vagyunk, és beszélhetünk te rólad. Óvj bennünket attól az élettől, ami inkább elbújik, ami inkább a világiakra tekint, arra, hogy mások mit mondanak nekem, vagy hogyan vélekednek rólam. Olyan jó volna, hogyha te lennél számunkra a legfontosabb, és bennünket mindig az érdekelne, hogy te mit akarsz, Úr Jézusunk. Így formálj bennünket, amikor innen elmegyünk és hazatérünk, és amikor reggel felkelünk, elmegyünk munkahelyünkre, tényleg olyan jó volna azt látni, abban buzgolkodni, ami a Pál apostolban is volt, hogy itt most olyan emberek vannak, akik elvesznek, olyan emberek vannak, akik meg fognak halni, és tényleg nekik itt a lehetőség, hogy hitre jussanak. És ha kell, akkor lehet, hogy rajtam keresztül akarod ezt elérni. Könyörülj azért így rajtunk, és formálj bennünket. Én könyörgök még a napközis hétért, könyörgök ezekért a gyerekekért is, akik most itt voltak ezen a héten, és még holnap is itt lesznek. Te látod ezeket a kis életeket, és te látod azt, hogy ők is mennyi mindennel foglalkoznak. Megvalljuk őszintén, hogy ennyi idősen mi is ilyenek voltunk. De olyan jó volna, hogyha már ilyen fiatalon is formálnád ezeket a kis életeket, ha már ilyen fiatalon is szólítgatnád őket. Könyörgünk azért, hogyha lehetséges, akkor tedd ezt meg a vezetőkön, vagy a szolgálókon keresztül, vagy az alkalomtartókon keresztül. Amen. Most egy csendes percben imádkozzunk. Mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És most énekeljünk, testvéreim, befejezésül a 119. Zsoltárunknak énekeljük el a 49-től terjedő szakaszait egészen az 52. versekig. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik, a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.
Amen.